Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, Lukács Judit vagyok, és az abortusz vetélés körüli időszak mentálhigiénéjéről beszélnék. Ez egy igen nagy téma, és a 10 percbe, ami adott, elég sokat kellett gondolkodjak, hogy mit érzek legfontosabbnak, prioritásnak, amit kiemelnék belőle. Magamról annyit, hogy szülésznő bába...
Bocsánat, hallatszik? Lehet hallani?
Semmi?
Nem nagyon.
Közelebb?
Technika hall bennünket, hogy egy picit tudjon rajtunk segíteni?
Most jó?
Vagy csak közelebb kell hallani?
Közelebb, lejjebb engedtem.
Oké, rendben.
Magamról annyit, hogy szülésznőbába mentálhigiénés szakember vagyok, és jelenleg az életfobába praxis munkáját segítem. Amiről szeretnék első körben beszélni, hogy a személyes tapasztalataimról, a gyakorlati tapasztalataimról. Egy budapesti kórházban dolgoztam szülésznőként és mentálhigiénés szakemberként. A mai napig hálával gondolok az akkori vezetőségre, mert fontosnak gondolták azt, hogy a szülőszobán dolgozzon egy olyan szakember, aki kizárólag azokkal a várandósokkal dolgozik, akik nem kívánt babát várnak és el szeretnék vetetni, illetve spontán vetélés miatt kerülnek a szülőszobára. Az egészségügyi ellátórendszer és a családoknak a helyzetéről beszélnék, mert hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Az egészségügyi ellátórendszer nem nagyon van felkészülve arra, hogy ezekkel a családokkal mentálhigiéniás szemlélettel hogyan lehet segíteni azt a folyamatot, amiért a kórházba kerültek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor a gyász folyamatot nem elősegítik, hanem hátráltatják. Nem szeretnék negatívumokról beszélni, hogy mire gondolok elsősorban, hanem inkább azt szeretném mondani, hogy ott kell őket segíteni, tehát hogy nem tudok pontos mintákat mondani arra, vagy módszereket, hogy tudjuk elősegíteni mi egészségügyi dolgozók ezt a folyamatot, a gyász folyamatot, hanem azt tudom mondani inkább, hogy abba kell őket segíteni, és abba kell támogatni, amikről ők érzik úgy, hogy elősegíti az ő gyász folyamatukat. Nem a mi megoldásaink, a mi mintáik azok, amik jók lesznek adott esetben nekik. És el kell tudni ezt fogadnunk, hogy adott esetben ők másképp döntenek, és más szeretnének, mint amit mi gondolunk jónak. Hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, egy nagyon személyes történetet hoztam, amit felolvasnék. Ez egy 17 hetes magzatnak a spontán vetélés története, egy családé, ahol a kórházi szakdolgozóknak sikerült megadni azokat a körülményeket, amit a család szeretett volna. Akkor ezt felolvasnám. A 3 nap alatt végtelen hosszú utat járt meg V. Olyan gyorsan reagál a teste a gyógyszerre, hogy szinte nem lehet utolérni. G. az orvos mondja, hogy bonyolódik a baba kiadása a temetésre. Végre úgy tűnik sínre kerül, és ebben neki komoly szerepe van. Megírjuk V-vel a kérvényt, még most, később talán már nem fog menni. Látni is szeretné a babát. Elfolyik a magzatvíz. Felgyorsul még jobban minden, és V-ből kitör az okogás, mintha egy rossz álom válna valósággá. Vége kézzel foghatóan. Azt mondja, időt szeretne, még nem bírja elengedni. Semmi sürgető, van idő, és ő újból zokog, és mondja, nem tudja még odaadni, még maradjon vele. Szívszaggató a fájdalom, betölt mindent. Így telik el vagy negyed óra, mikor elcsendesül, és elkezdi hívni. Elengedte. Mondja, ne szóljak senkinek, és jön a baba, végtelenül picike, és ott van. Ekkor bejönnek a többiek, elvágjuk a zsinort, és odarakjuk mellé. Kimennek. Hagyják, hogy elköszönjön tőle. Elviszik V-t a műtőbe, hazaviszik a babát. Eltemetik, vagy hamvasztják, még nem tudják. Mikor felébred, kisimult, és végtelen megnyugvás látszik rajta. Sokat számít, hogy volt hely, idő, lehetőség, emberek, akik megtartották és tisztelték őt, segítették. Tudom, hogy nem mindenben értettek egyet vele, de nem is azt kell. Sok rajtunk múlik. Kilépek a hidegbe, kabát nélkül, vágyom a hidegre, hogy átjárjon, megcsapjon a szél. Már megint az az érzés, mint mindig, mikor kijövök egy meg nem született baba születéséről. Messziről kísérjük, ahonnan nekünk is idő visszajönni. És akkor ott folytatnám, hogy a szülésznőknek is nagyon nehéz a kórházban, hogy már a másik szekcióban is, és talán a délelőtti előadásokon is szó volt arról, hogy milyen hihetetlenül fontos, hogy az egészségügyi szakdolgozóknak legyen szupervízióra lehetőségük, mert hogy az ő élményeik, az ő megéléseik, ha azok is feldolgozatlanul maradnak, akkor azokat tovább göngyölötik és tovább viszik, és az elkövetkezendő családoknak a gyászmunkáját nem fogják tudni egy idő után segíteni. Az okokról is szeretnék beszélni, de bár erről már volt délelőtt, a délelőtti előadásokon szó, hogy a vetélésekről, illetve áttérnék aztán egy picit később az abortuszra, hogy annak a feldolgozása miben különbözik, illetve nem fogok nagyon belemenni, mert a 10 percben nem fog beleférni, de hogy alapvető különbség van egy spontán vetélés és egy abortusznak a feldolgozásában. A saját tapasztalatom az, hogy a családok nagyon sokszor, különösen az abortuszra érkezőket a kórházba beadják, és aztán magukra maradnak. Egyedül élik meg a folyamatokat, egyedül élik át a történéseket. Nincs senki mellettük, aki mikor felébrednek a műtétből, ott van mellettük, ami nagyon fontos megint csak. A szociális támasz hiánya nagyon sok esetben akut stresszfaktor, és nehezen mernek segítséget kérni, mert szégyenlik azt, ami velük történik. A szégyen tulajdonképpen egy tehetetlenségre, egy testi integritás megsértésére adott válasz. Kultúránk sajátossága sajnos, hogy a fájdalmat és az e fajta traumát tagadja, és nem biztos, hogy jól tudja segíteni azt a nőt, családot, akinek éppen ezen a folyamaton kell átmennie. A feldolgozásban meghatározó szerepe van a társas tényezőnek, a szociális környezetnek, a megértő segítő hozzáállásnak. Itt nem a meglétét gondolom, és vagy a hiányát elsődlegesen fontosnak, hanem a minőségét. A negatív interakciók különösen károsak tudnak lenni. A segítségre szoruló, aki egy ilyen akut krízis helyzetben van, mondhatom, az én határai átjárhatóbbak, és mindenfajta negatív interakció negatív szuggesztióként tud hatni. Hogyha az adott életeseményhez, feldolgozásra váló történetéhez még valamilyen plusz iatrogén trauma társul, akkor egy ördögi körbe kerülhet, amiből sokkal nehezebb kiverekednie. Ugyanakkor egy pozitív hozzáállás úgy a családról, úgy a szociális hálótól, úgy az egészségügyi személyzettől nagyon-nagyon megkönnyíti a történteknek a feldolgozását. Erről azért nem beszélnék, mert erről volt a délelőtti előadáson szó. A különféle traumák a várandóság, mint életeseménynél nagyon hangsúlyosok. A segítségnyújtás a várandósoknak, illetve amit már mondtam, az őket gondozó szakembereknek nagyon fontos, mert saját tapasztalatom az, hogy mint abortusz, mint trauma, azzal sem nagyon tudnak sokszor mit kezdeni az ők gondozó szakemberek, olyan értelemben, hogy tudnak jól segíteni. A vetélésnél ugyanez a helyzet abban a szempontból, hogy nem tudunk mit kezdeni egy ilyen pici baba halálával. Nagyon nehezen nyúlunk ahhoz a történethez, és egy valami fajta nem tudom a jó szót most hirtelen, bocsánat, magukra hagyjuk ezeket az anyákat a kórházba, egy valami fajta érzékenységből kifolyólag. Nagyon sokszor korábbi traumatikus életesemény vezet oda, hogy ezek a nők vagy spontán elveszítik a babájukat, vagy pedig arra kényszerülnek, ezt idézőjelben mondom természetesen, hogy önként mondjanak nemet arra a babára, akit a szívük alatt hordanak. Legalább 30%-a azoknak a nőknek a száma különböző kutatások alapján, és igen nagy a látencia, akiket gyerekkorukban szexuális visszaélés, nem érő szak, bántalmazás, vagy egy korábbi szülés traumatikus élménye terheli. Akiknek ilyen terhelő életeseményük van, egyrészt az előbbi ábrán látható hormonális változások miatt, illetve amiről már délelőtt is volt szó, illetve amiatt, hogy ezek az életesemények megtörténtek az életükbe, hamarabb mondanak nemet a babára, illetve könnyebben bekövetkezik egy spontán vetélés. Bármi olyan esemény, ami traumát okozott az életükbe, a perinatális időszakra bizonyítottan hatással van. A fokozott a kockázat, 40%-kal nagyobb a vetélés ezekben a mintákban, ezekben a populációban. A szorongás csökkentő szerek az ő esetükben 25%-ra nő a dohányzás száma. A feldolgozás sokszor nem csak a gyászmunkára irányul, hanem adott esetben egy vetélésnél, abortusznál robban be egy hátsó, egy mélyebben fekvő trauma. A célzott ellátás, amiről már beszéltem, érintetteknek, ellátóknak útmutatás, támogatás szükségességére szeretném felhívni a figyelmet. Egy német felmérés szerint minden 9. nő szülésénél, tehát aki kihordta a babáját, fellelhetők azok a mintázatok, amikre abból lehet következtetni, hogy az illető nőnek valamilyen traumatikus életeseménye volt. Az abortusz ebből kifolyólag sokszor csak a jéghegy csúcsa, tüneti kezelés. Az abortusz feldolgozása sokszor a segítők elutasító attitűdje miatt sokkal nehezebb. Mikor abortuszt elszenvedett nők mellett lehettem, akkor mondjuk 70%-a ezt a mondatot mondta. Közvetlenül a műtét után. Azt hittem, ha túl leszek rajta, megy minden tovább, megoldódik a problémám, de már most tudom, hogy már semmi sem lesz újra a régi. A prevencióként arra gondolok, hogy a feltárt összefüggések beépíthetők az ellátásba, az egészségügyi szakembereknek szükséges lenne ezt megismerni. Szükséges lenne a nők tapasztalatait, bizonyos helyzetekre adott válaszait, illetve a segítségnyújtás formáit. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen Lukács Judit. Kicsit nehéz megszólalni, de ezek a súlyos dolgok a napi valósághoz tartoznak, amiről talán a KSH csak adatok szintjén ad számot, ugye az előző kerekasztalban hallottunk erről, vagy délelőtt, ezeknek a dolgoknak a lelki háttere, a lelki tényezői igen-igen megterhelőek, még nekem is. Hát még annak, aki ezt elviseli és átéli. Judit, azt szeretném kérdezni, hogy beszéltél itt a szupervízióról, és elnézést kérek, de jelenlevőkkel tegeződöm, és ezt most nem szeretném megváltoztatni. Tehát, hogy ha szabad ilyet kérdezni, hogy a te esetedben a szupervízió, az hogy működik? Elég sok, hát mondjuk így csúnya dologgal találkozol, így is, úgy is. Hogy van-e erre valami, amit esetleg el tudsz mondani, hogy feldolgozod, leteszed, hogyan jársz el?
Elég sokáig a körülöttem lévő szakemberekkel, akikkel együtt dolgozunk, beszélünk, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Elég régóta szervezzük, és végre létrejött. És most havonta a Perinatus Alapítványnál szupervíziót tartunk. Igen, és erre nagy szükség volt.
Köszönöm szépen. Kérdezem újból, hogy jelenlévők közül esetleg van-e, aki valamilyen kérdéssel, véleménnyel szeretne az elhangzottakhoz csatlakozni? Igen. Adok is mikrofont.
Yeah, well, you could translate it in Magyar, no, in Hungarian. What's happening when?
De és az, hogy mi történik akkor, hogyha egy magyar nő gyógyász refuzál. Elutasítja az abortuszt.
Az általam ismert kórházakban van lehetősége elutasítani, és akkor nem végez. Igen. Mondjam még egyszer. Az általam ismert kórházakban van lehetősége elutasítani, és akkor nem végez.
Köszönjük szépen. Engedjék meg, hogy átadjam a szót. Következő témánk a gyásztanácsadás a korai veszteségek feldolgozásában, és erről a kérdésről Singer Magdolna gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke fog nekünk néhány szót szólni. Singer Magdolna, tessék. Gyakran fordul elő, hogy egy magyar nőgyógyász nem vállal a művivetélést?
Én ismerek személy szerint is ilyen nőgyógyászokat.